Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Az Üzleti reggeli támogatója a PwC Magyarország. PwC, a siker új képlete. www.pwc.hu.
A telefonvonalban Beke Károly, a portfólió elemzője. Jó reggelt, szervusz!
Igen, üdvözlöm a kedves hallgatókat!
Milyen hangulatban indult a nap, illetve a kereskedés?
Egyelőre mérsékelt emelkedés látszik a magyar részvénypiacon, a Bux Index 0,25%-os erősödéssel kezdte a napot, és a vezető papírok többsége is erősödni tudott. A Magyar Telekom Nokia sorból 0,3%-os mínuszban van, 374 forinton. Az OTP árfolyama 0,4%-kal 11.550 forintra emelkedett. A Richter 8.385 forintba kerül, ami 0,2%-kal magasabb a tegnapi szintjénél. Még a MOL 0,15%-os emelkedésben van, 2.680 forinton, vagyis egyelőre azért nem látszik nagyon jelentős elmozdulás egyik blue chip esetében sem.
Jönnek napközben fontosabb hírek?
Magyar szempontból elsősorban a monetáris tanács kamatdöntő ülése az, ami fontos lehet, illetve az azt követő jegybanki kommentár a befektetők, hogy az elemzők nem számítanak a kamatkondíciók változására. A fő kérdés az lesz, hogy ezt követően a jegybank a közleményében, illetve az esetleges háttérbeszélgetésen milyen kilátásokat fogalmaz meg, tesz-e az eddiginél erősebb utalást az irányadó kamat közelgő csökkentésére.
Hogyan kezdte a napot a forint?
A forint gyengüléssel kezdett, és mondhatjuk azt, hogy ott folytatja, ahol tegnap abba hagyta. 0,2%-os gyengülésben van a magyar deviza, így már 396 felett jár az euró jegyzése, egészen pontosan 396 forint 10 fillért kell most adni 1 euróért. Ugye tegnap a 397-es szint felett is járt az árfolyam, majd a nap második felében onnan egy picit szépíteni tudott a forint, de így is gyengüléssel zárta a napot. A dollárral szemben most 363 forint 70 fillérnél járunk, az angol font pedig 451 forintba kerül.
Beke Károly portfólió, köszönjük szépen!
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A pénzügyminisztérium államháztartásért felelős államtitkára szerint a reálbérek növekedése idén is folytatódhat, és előbb-utóbb megszüntetik az árstoppokat. Banai Péter Benő erről az Országgyűlés Költségvetési Bizottságában beszélt, amelynek ülését a 2023-as büdzsé tervezett módosítása miatt hívták össze. Herceg Zsolt összefoglalója.
A Költségvetési Bizottság ülésén első felszólalóként Vajda Zoltán, a testület szocialista elnöke sérelmezte, hogy sem Varga Mihály pénzügyminiszter, sem Matolcsy György, a Magyar Nemzeti Bank elnöke nem jelent meg a tanácskozáson. A pénzügyminisztérium államháztartásért felelős államtitkára viszont ott volt. Banai Péter Benő felidézte, hogy a tavaly nyáron elfogadott büdzsét a költségvetési tanács is megalapozottnak tartotta, de akkor még senki sem tudta, hogy az orosz-ukrán háború ennyire elhúzódik. Ezért kell módosítani a költségvetést, hangzott az államtitkár indoklása.
Azt gondolom, hogy annó senki nem gondolta, hogy a háború ilyen hosszú ideig fog eltartani. Senki nem tudta, hogy milyen újabb és újabb szankciós intézkedéseket fognak elfogadni az Európai Uniós döntéshozó szervek. És senki nem gondolta azt, hogy a háborúnak és a hozzá kapcsolódó szankcióknak olyan súlyos hatásai lesznek, mint amelyeket most látunk.
Banai Péter Benő szerint a kormány célja a munkahelyek, a családok, a nyugdíjak és a rezsicsökkentés védelme. Az eredetileg 670 milliárd forintos rezsivédelmi alap keretösszegét az energiaszektorra kivetett külön adónak köszönhetően 2600 milliárd forintra emelik. A 30 év alatti édesanyáknak adókedvezményt biztosítanak, tovább növelik a nyugdíjakat, és 250 milliárd forinttal csökkentik az állami intézmények kiadásait. A reálbérek növekedése idén is folytatódhat. A költségvetési hiány cél a GDP 3,5%-áról 3,9%-ra emelkedik. Az eredmény szemléletű, tehát az uniós módszertan alapján megállapított hiány a különleges gázkészlet megvásárlása miatt 6,1%-ra nő. Az államadósság a tavalyi 73,5%-ról 70% alá csökkenhet 2023-ban, közölte az államtitkár.
emlékeztető jegyezném meg, hogy tavaly nyár folyamán, amikor a tavasz ülésszak végén az országgyűlés elfogadta a 2023-as költségvetést, még 73%-nál nagyobb adósságrátát prognosztizáltunk a 2023. év végére, tehát ehhez képest a új számítás 70%-nál kisebb adósságrátát feltételez.
A bizottság ellenzéki tagjai nem hiszik el, hogy a reálbérek tényleg emelkednek, és kifogásolják, hogy a kormány a háborúra hivatkozva a veszélyhelyzeti felhatalmazással élve folyamatosan módosítgatja a szerintük egyébként is túl korán elfogadott költségvetést, és ehhez statisztának használja az országgyűlést. Banai Péter Benő államtitkár szerint viszont segíti a tervezhetőséget, hogy a parlament mindig a tavaszi ülésszak végén dönt a következő év költségvetéséről, utána pedig az aktuális helyzethez alkalmazkodva megváltoztatja azt. Az árstopokról azt mondta, hogy azokat a kormány és a jegybank szerint is ki kell vezetni, a kérdés csak az időpont.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Harmadával esett vissza a budapesti új lakásforgalom 2022-ben. A piac befagyásáról még nincs szó, de a beruházók és a vevők jelentős része kivár, és már alkura is van lehetőség. Ez derül ki az OTP Jelzálogbank legfrissebb budapesti új lakás érték térképéből. Sipos Ildikó kérdezte Valkó Dávidot, az OTP Jelzálogbank vezető elemzőjét.
Adatbázisunk alapján, ami publikus beruházói és értékesítői információkból származik, nagyon felemás év volt 2022 budapesti új lakáspiacon. Összességében az év egészében 2021-hez képest valóban harmadával esett vissza a forgalom. 5900 eladott új társasház, azaz két lakásosnál nagyobb projektben lévő lakás eladását összegeztük. Ugyanakkor az első fél évben ez még 3800 lakás volt, a második fél évben pedig 2100 lakásra csökkent. Az év egészében már az év legelejétől megjelentek ugye negatív folyamatok, növekvő infláció, lakásárak, növekvő hitelkamatok, ugyebár februárban kitört a háború a szomszédunkban, nehezen tervezhető kivitelezési idők és költségek. Ugyanakkor az év első felében az elején, mondjuk tavasz közepéig, végéig, ezt még lendületben tartotta a választásokhoz köthető sok plusz jövedelem, ami megjelent a rendszerben, illetve a különböző lakástámogatási elemek, és ezen belül is hangsúlyosan ugye nagyjából a tavasz közepéig igényelhető zöld otthon program. Ugyanakkor az év végére már látványosan befékezett a piac, elsősorban mindezen előbb említett folyamatok eszkalálódása és további mélyülése, illetve a nyár végén megjelent rezsiemelés hozott egy ilyen nagy kockázatot és befékeződést a piacon, nagyon sokan elhalaszták véletlenül most a lakásvásárlásukat. Tehát ezért mondom, hogy a felemás volt az év egészében valóban egy ilyen egyharmados visszaesés volt a forgalomban.
Hogyha a kerületeket nézzük, akkor hol épült a legtöbb új lakás?
Összegzünk egy olyan mutatót, hogy tavaly hány új projekt, illetve abban hány lakás értékesítése indult el újonnan, tehát 2022-ben hány új lakás megépítését jelentették be, és kezdték el az értékesítésüket. Ez is 15%-os csökkenés mutat 2021-hez képest. Ez 6350 új lakást jelent, tehát még egyszer mondom, ez a kettő lakásosnál nagyobb új társasházi projekteket jelenti Budapesten, és ebből a 6350-ből nagyjából 1770 a 13. kerületben, 1330 a 11. kerületben, nagyjából 950 a 9. kerületben fog majd felépülni. Nagyjából évek óta igazából ezek a kerületek kiegészülve még mondjuk a 8. vagy a 14. illetve ugyanan a 3. kerülettel, akik felőzgetik egymást a dobogón.
Egyébként amiatt, hogy visszaesett a forgalom, és azért ez már elég jelentősnek is mondható, megnövekedett az áralkú lehetősége az új lakáspiacon?
Az, hogy megnövekedett, azt azért nem lehet mondani, mert előtte szinte nem is létezett. Megjelent az áralkú, egyre több projektnél jelenik meg az áralkú lehetősége, illetve mostanában így év elején, amikor az adatbázisunk frissítése történt, így január elején egyre több hirdetésben, egyre több projektnek a honlapján jelenik az meg, hogy csökkentették az árat. Összességében nem csak egy ilyen kampányszerű akció néhány lakást érintve, vagy csak a megmaradó lakásoknál, hanem összességében csökkentik azok a beruházók nyilván, akik problémásnak látják az értékesítést, vagy kevésbé tőkeerős cégek, illetve alkuval is igen, egyre több helyen lehet próbálkozni, egyre több helyen lehet megkockáztatni, ami eddig mondom, abszolút nem volt divatban, és nem volt rá lehetőség, hogy új lakás állistáját böngészve egy alacsonyabb árat bemondva megkeresni a beruházót.
Van valami adat arra vonatkozóan, hogy milyen mértékű ez az árengedmény, vagy esetlegesen árcsökkenés, ami megfigyelhető az új lakáspiacon?
Ez csak néhány százalékot jelent, ez az utolsó lehetőség, vagy az utolsó próbálkozások az értékesítés ösztönzésére, és azért még nincs olyan tragédia a piacon, hogy ehhez nagyon sokan nyúljanak. És elsősorban az azért érdekes, és nyilván a rezsihelyzettel kialakult jelenlegi piaci szituációra reagál, hogy jellemzően a nagyobb lakásokra, vagy ahol mondjuk aránytalanul nagy terasz kapcsolódik a lakáshoz, azokra lehet kérni a nagyobb, de itt is csak pár százalékról van szó árakút, vagy amelyek elve rosszabb adottságból. Az épületen, a projekten belül rosszabb, nehezebben eladható lakásokra vonatkozik. Tehát ez még abszolút nem egy teljesen általános dolog. Az szembe tűnik ugyanakkor, hogy már megjelent ennek a lehetősége.
Vakó Dávidot, az OTP Jelzálogbank vezető elemzőjét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Az üzleti reggeli támogatója a PwC Magyarország. PwC, a siker új képlete. www.pwc.hu.
9 óra 17 perckor folytatódik az üzleti reggeli, az Inforádió reggeli gazdasági magazinja portfólió szakértőinek közreműködésével. Műsorunk második részében egyebek mellett szó lesz arról, hogy mit jelent a nemrég bevezetett energiahatékonysági kötelezettségi rendszer. Természetesen foglalkozunk majd az árfolyamokkal, kapcsoljuk újra szakértőnket.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
január 1-én vezették be az energiahatékonysági kötelezettségi rendszert Magyarországon, uniós kezdeményezése. A szennyező fizetelve alapján az energiaellátásban résztvevő vállalatok kötelesek az évente meghatározott energia megtakarítási célokat elérni, hívta fel a figyelmet a KPMB energetikai üzletágának vezetője. Sipos Ildikó elsőként az energiahatékonysági kötelezettségi rendszer lényegéről kérdezte Losonci Gézát.
A rendszer bevezetésének az oka az volt, hogy Magyarország nem teljesítette az unió felé vállalt energiahatékonysági kötelezettségét, ezért egy drasztikusabb eszközhöz nyúltak a döntéshozók. A cél az volt, hogy további 18 millió gigazsúl per év megtakarítást generáljanak a magyarországi energiarendszerben. Bemozgassák az egész gazdaságot. Ennek alapján a energiakereskedőket, a földgáz, villamosenergia és üzemanyagkereskedőket úgynevezett kötelezetté tették, hogy energiahatékonysági beruházásokhoz járuljanak hozzá. 2021-es év az egy pilot év volt. Összesen a célkitűzéseknek mindössze 3%-át terhelték rá a kötelezettekre. 2022-es év sem volt még egy kiugró év, az idei év lesz egy vízválasztó, hát ebben az évben már a 2021-eshez képest 6-szorosára nőtt a kötelezettség, majd jövőre pedig a 2021-eshez képest 10-szeresére évi 3 millió gigazsúl per év megtakarításra fog nőni a kötelezettség. Ez már egy olyan mennyiség, amit az energiakereskedők lehetetlen, hogy saját eszközeiken meg tudják valósítani. Ki kell, hogy lépjenek a piacra, és külső vállalatoknál, külső fogyasztóknál kell, hogy támogassanak beruházásokat, mert máskülönben büntetéseket kell befizetniük a kötelezettségeik iránt. Ugye a mostani energiaválság során különösen beértékelődött az energiahatékonyság fontossága, emiatt a cégek is egyre inkább fordulnak afelé, hogy hosszú távon kezeljék a kérdést, és energiahatékonysági beruházásokat valósítsanak meg. Na most ez a rendszer ez egy kiváló eszköz arra, hogy forrásokat biztosítson ezekhez az energiahatékonysági beruházásokhoz, hiszen a kötelezetteknek hozzá kell járulniuk érdemben anyagiakkal, tudással, eszközökkel ahhoz, hogy az energiahatékonysági beruházások megvalósuljanak, így egy többletforráshoz tudnak hozzájutni a kedvezményezettek a kötelezettek oldalára.
Eddig mennyire volt ez a rendszer népszerű?
Hát a kötelezettek körében nem volt népszerű, mert ez egy kötelezettség volt, ugyanakkor végrehajtották a kötelezettségeik teljesítését. Azért nem volt ennek eddig nagy visszhangja, mert annyira kicsi volt még a kötelezettség mértéke az első pilot, meg a második félig pilot évben, hogy viszonylag egyszerűen lehetett ezt végrehajtani. Ebben az évben fog egy kiugró változás bekövetkezni, hiszen annyival nőtt a kötelezettség, hogy most már ki kell lépni a piacra, és külső feleket kell nagy mennyiségben megszólítani.
Hogyha a kötelezettek körét nézzük, akkor hány cég van ezen a listán jelen pillanatban Magyarországon?
Kötelezettek a legnagyobbak a MOL, az E.ON és az MVM. Emellett pedig a kis benzinkutak, akiknek a számossága nagy, de maga a forgalmuk az kevés, de volumenében nagy három szereplő az elviszi a kötelezettség 80%-át legalább.
Hogyha nem tesznek eleget a kötelezettek a vállalásoknak, akkor ennek van valamilyen büntetése?
Igen, például ebben az évben összkötelezettség 1,8 millió gigazsul, és minden egyes nem teljesített gigazsul per év megtakarítás esetén 50 ezer forint, 2020-as értéken 50 ezer forint büntetést kell befizetni. Ez egy megtakarításhoz kapcsolódó beruházási költségnek akár az 50%-a is tud lenni.
Losonczy Gézát, a KPMG energetikai üzletágának vezetőjét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Bár a koronavírus járvány terjedése nehézségeket okoz Kínában, az elemzők szerint 4-5% körül növekedhet idén a világ egyik vezető gazdasága, Rozgonyi Ádám összeállítása.
Decemberben a kínai kormány a vártnál hamarabb könnyített a járvány terjedésének megállítását célzó politikáján. Kína zéró toleranciáról a vírussal való együttélésre váltott. Mivel ez a változás hamarabb bekövetkezik, mint ahogy az várható volt, a nemzetközi szervezetek és előrejelző házak javítottak a kínai GDP növekedésre vonatkozó prognózisukon, mondta az Inforádiónak Németh Viktória, az Ökonomusz gazdaságkutató alapítvány makroökonomiai elemzője és külpolitikai szakértője.
Körülbelül 4-5%-os növekedést várnak a következő évre Kínától, ez attól függ, hogy az előrejelzést mikor készítették el. Azok az előrejelző szervezetek, akik az idei év januárjában, ők már kalkuláltak azzal, hogy Kína felfüggeszti az úgynevezett zéró COVID politikát, vagyis azt a politikát, ami igen erőteljesen blokkolta a kínai gazdasági működést is, és lényegesen tartósabb volt ez a korlátozás, mint ami a fejlett világra, Európára vagy az Egyesült Államokra volt jellemző. És a nemzetközi szervezetek, illetve az előrejelző házak azzal is számolnak, hogy ez a zero covid politika akár még vissza is térhet a jövőben, de azzal együtt, hogy most úgy tűnik, hogy Kína enyhít a korábbi politikáján, 1,5%-kal kedvezőbb gazdasági növekedést látnak. Ez még mindig 4,5 illetve 5% között mozog, és inkább az év második felében várható nagyobb növekmény, mint az év első felében.
Az OECD előrejelzése alapján a kínai export 2023-as növekedése alacsony marad a gyengébb globális növekedési kilátások közepette, mielőtt 2024-ben felgyorsulna. Ez a magyar gazdaságot is érintheti.
A hazánk szempontjából Kína rendkívül fontos partner, tulajdonképpen a második legfontosabb külkereskedelmi partner, de mint beruházó is az első között szerepel, különösen azért, mert 2023-ban minden idők legnagyobb beruházását éppen egy kínai cég fogja megvalósítani Magyarországon. Amennyiben a kínai gazdaság kedvezően teljesít, a külkereskedelme élénkül, az a hazai gazdaságra is kihathat.
A szakértő szerint a kérdés az, hogy Kína milyen ösztönzőket tud bevetni azért, hogy a járvány által sújtott gazdasága visszatérjen egy dinamikus növekedési pályára.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A pénziránytű alapítvány a Mastercarddal együttműködésben tovább bővítette országos bázisiskola programját. A korábbi 6 helyet már 9 helyszínen kibővült témaválasztékkal várják a diákokat, mondta az Inforádiónak a pénziránytű alapítvány kommunikációs vezetője Bukucs Zsuzsa.
2021-22-es tanévben már elindult ez a bázisiskola program, és akkor országszerte 6 helyszínen vártuk a diákokat és a pedagógusaikat élményprogramokkal. A bővítés kettős. Egyrészt most már nem csak 6, hanem 9 helyszínen várjuk országszerte a diákokat. Másrészt kibővítettük a témaköröket is, tehát új témák, korszerű pénzkezelés, a pénzügyi tervezés mellett most már a pénzügyi intézményrendszer és a tőzsdevilága is megnyílik a diákok előtt, úgyhogy most már 7 vidéki helyszínen, tulajdonképpen Debrecenben, Dunaújvárosban, Győrben, Kisújszálláson, Szegeden és Veszprémben is, emellett most már Kaposváron, illetve Budapesten 2 helyszínen várjuk a 7.-8. osztályos, illetve a középiskolás diákcsoportokat, valamint tanáraikat.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
És az üzleti reggeli végén körbe pillantunk még egyszer röviden a piacokon. A telefonvonalban ismét itt van velünk Beke Károly, a portfólió elemzője. Köszöntelek újra, szervusz!
Szia, üdvözlöm ismét a kedves hallgatókat!
Változott-e a helyzet a budapesti börzén, illetve a forint piacán?
Jelentős változás nem látszik a budapesti értéktőzsdén, gyakorlatilag stagnál a Bux Index tegnapi záróértéke környékén, és a vezető papírok közül csak az OTP tud erősödni, 0,3%-os pluszban van 11.530 forinton. A többi blue chip kismértékben visszaesett a tegnapi záráshoz képest, a Richter 0,2%-kal 8.345 forintra, a Magyar Telekom 0,1%-kal 374 forint 50 fillérre, míg a MOL árfolyama most 2670 forinton áll, ez szintén 0,2%-os gyengülést jelent tegnaphoz képest. A forint piacán sincs jelentős változás, továbbra is minimális gyengülésben van a magyar deviza, 0,1%-os ez a gyengülés, 395 forint 80 fillért kell most adni egy euróért. A dollár 363 forint 40 fillér közelében jár, az angol font pedig 450 forint 80 fillérbe kerül. Elsősorban a nap második felében lesz majd érdemes figyelni a forintra, hiszen a monetáris tanács kamatdöntő ülését követő jegybanki kommunikáció akár az árfolyamra is hatással lehet.
Beke Károly portfólió, köszönjük szépen!
Üzleti reggeli, az Inforádió interaktív üzleti pénzügyi magazinját hallották.
Az üzleti reggelit támogatta a PwC Magyarország. PwC, a siker új képlete. www.pwc.hu